Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk a Jeremiás könyvének 3. fejezetében, a 15. verstől kezdve a 17. versig a következőképpen. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, nemzetségenként kettőt, és elviszlek benneteket a Sionra. Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértése és okosan legeltetnek benneteket. És majd megsokosodtok, és elszaporodtok az országban. Abban az időben így szól az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetség ládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik, és nem készítik el újból. Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az Úr trónjának. Minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az Úr nevét, és nem élnek többé gonosz szívük konoksága szerint. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban 73 évvel ezelőtt Németország kapitulációja előtt egy hónappal végezték ki Dietrich Bonhoeffert, akitől úgy emlékeztek meg egy bizonyos oldalon, azzal az idézettel, ami így szól, a keresztény ember nem a maga törvényei szerint él, nem az önvád mardossa, és nem is az önigazolás élteti. Isten vádolja, és csak Istentől kaphat felmentést. Egészen az igéből él, amelyet Isten mond ki fölötte, hittel aláveti magát Isten ítéleteinek, akár vétkessé, akár igazzá nyilvánítja őt. Nincs kezében sem élete, sem halála, csak az igében talál rá mindkettőre. Jó pásztor vasárnapján nem is lehet mást mondani. Csak Isten igéjében találunk rá mindkettőre, az életünkre is, és a halálunkra is. És jó pásztor vasárnapján azt nézzük meg, hogy hogyan pásztorolja a jó pásztor, mert akiről szó van itt ebben a proféciában, az nem más, mint maga Jézus. Hogyan pásztorolja a jó pásztor az embert, akinek nincs kezében sem az élete, sem a halála. Az egyik, amit tudunk róla, hogy ismer bennünket. Így olvastuk az oltár előtti igében. Én ismerem őket, mondja Jézus. Ismerem az enyémet. Hozzá kell tennünk mindjárt gyorsan, hogy mi viszont nem ismerjük önmagunkat. Az önismeret az mindig cél. Egész életünkön át cél, hogy közelebb jussunk ahhoz, hogy kik vagyunk valójában. Mik az indítékaink? Mit miért mondunk? Mit miért teszünk? De anélkül, hogy ismernénk a szüleinket, hogyan ismernénk meg önmagunkat? Ha nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, eszembe jut egy társunk, aki velünk együtt járt az egyetemre. És másodévben, harmadévben, akkor tudta meg, hogy ő egy örökbefogadott gyermek. És láttuk rajta azt a talajvesztettséget. Áldott nevelő szülei voltak. Soha nem jött volna rá, hogy azok nem az igazi szülei. Úgy szerették őt, és úgy nevelték, ahogyan bárkinek kellett volna ezt megtenni. És mégis az a talajvesztettség, hogy én akkor mit örököltem? Honnan örököltem? Milyen géneket hoztam magammal? Kik az én felmenőim? és nem tudott semmit. Nyilván egy ilyen súlyos helyzetben csak az lehet a mentségünk, hogyha tudjuk azt, hogy ki a mi teremtőnk. Tehát még egyszer mondom, anélkül, hogy ismernénk a szüleinket, vagy ismernénk a teremtőnket, hogyan lehet megismerni önmagunkat? És hogyha nem ismertük a szüleinket, vagy korán meghaltak a szüleink, a teremtőnket ismerhetjük. Megismerhetjük Jézusban. És ez még nagyobb súllyal esik ladba az önismeretnél, mint a szüleinknek az ismerete. Izrael, azt olvassuk Jeremiás könyvében, hogy Izrael úgy érzi, az északi ország rész, ebben a válságos helyzetben, amelyben Jeremiás prófétál, hogy jogos a büntetés, ami éri őt. Így mondja a Jeremiás 3.11. Ezt mondja nekem az Úr. Igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hűtlen Júda. Tudnilik, Júda bűntelennek tartotta magát. Így fogalmaz. Hogyan mered mondani, nem lettem tisztátalan? Nem jártam a baálok után. Lásd meg, hogyan viselkedtél a völgyben. Ismerd be, mit csináltál te gyorslábú tevekanca, amely össze-vissza futkos útjain. Mind a kettő vétkezett. Ahogyan mi is. Itt mindannyian így vagyunk együtt. Egyformán elszakítva az Istentől. Izrael is, Júda is vétkezett. A probléma viszont az, hogy az egyikőjük büntelennek tartja magát, a másik viszont azt mondja, jogos a büntetés, ami ért engem. Ugyanaz, mint amiről Jézus a farizeus és a vámszedő imádságában szól. Az ment haza megigazulva, és ez mindig így van, minden egyes istentisztelet után. Az ment haza megigazulva, aki mellét verve összetört a bűnei súlya alatt. Mindig az az ember megy haza megigazulva, és szívében békességgel. Soha nem az, akinek nincsenek bűnei, soha nem az, aki bűnös, hanem az, aki felismeri, megvallja, és sír fölötte. Állandó harc van ezen a területen. Mindig ezen folyik a belső vívódás az életünkben, bűnös vagyok, vagy igaz? És az óember felől állandó impulzusok jönnek, ma így mondanák a pszichológusok, hogy az ösztönén felől állandó impulzusok jönnek, irigység irányából, a bűneink irányából, és a felettes énünk viszont, a lelkiismeretünk állandóan felülbírálja ezeket. Mindig mérlegre tesszük. Helyes vagy nem helyes. És ebben segítségünkre van az, hogy milyen szülői mintát kaptunk. Ezért szokták mondani azt, hogy na hát ez tisztára az anyja. Hát ez ugyanúgy csinálja. A szülői minta. Na ezért mondják a teológusok, hogy ma már a lelki ismeretünk sem épp. Hiszen a szüleink is küszködtek a jó és rossz tekintetében. És ők is nagyon sokszor döntöttek rosszul, nem csak jól. Teljesen igaz. Jön a szülői minta, mit tanultunk a hittanon, mit tanultunk az Isten tiszteleten, hogyan szívtuk magunkba az Isten igéjét, engedtük-e, hogy szétválassza a szívünknek a gondolatait, az Istennek az igéje, mint valami kétélű, éles kard, hogy megismerjük magunkat, hogy kik vagyunk valójában. Ennek alapján sikerül, vagy kevésbé sikerül felülbírálni a mélyből előtörő gonosz indulatokat. És Így próbál formálódni az én. És így próbálom igazolni a tetteimet, megmagyarázni, önigazolást találni. És minél többen értenek egyet velem, ugye mindig ez általában az embernek az önigazolásában a mérték, hogy minél többen értenek velem egyet, annál inkább igazam van. Na de hát az Isten közelében ez nem így van. Vagy pedig jelentkezik az önvád, jelentkezik a keserűség, és az önvádból, a keserűségből következik másoknak a vádlása. Most ezért mondja Bonhoeffer azt, hogy a keresztény ember más alapokon áll. Nem az önvád mardossa, és nem az önigazolás élteti, hanem Isten kezébe teszi le hittel ezt a kérdést. Ítéljen ő, vádoljon ő, vagy mentsen fel ő. Így pásztorol a jó pásztor. A másik, amit látunk jó pásztor vasárnapján, szintén az oltár előtti igéből, azt mondja Jézus, hogy én életemet adom a jókért. És akkor előttem van egy csomó kifejezés, hogy mit szoktunk mondani, hogy mi a mi életünk. Te kis életem. Te vagy az életem. Milyen sokszor mondjuk ezt kisgyermeknek, kisbabának. Vagy azt mondjuk, hogy ebben van az életem. Ebbe fektettem bele az egész életemet. Ebbe a házba, ebbe a fóliába, ebbe a földbe, ki tudja. Ott van az én életem. Vagy azt mondjuk, hogy hát ilyen az élet, amikor valami kegyetlenséggel találjuk szembe magunkat. Vagy azt mondta valaki egyszer régen, az élet nékem Krisztus. Mennyivel más? Benne van az életem. Nem a fólia az életem, nem a gyerekem az életem, nem kegyetlen, hanem ő az életem. Azt olvassuk a Jeremiási proféciában, hogy abban az időben, amikor eljön ez az idő, hogy Jézus lesz a jó pásztor, nem beszélnek többé az Úr szövetség ládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem is keresik. Legfeljebb a Fridláda fosztogatói című filmben Harrison Ford keresi, de senki már nem keresik. Nincsen. Tudjuk a történelemből, hogy valószínű, nem egészen bizonyos a dolog, de valószínű, hogy Jeruzsálem bevételekor tűnt el a szövetség ládája Krisztus előtt 587-ben. Minden esetre onnantól a visszatelepülésnél már nem említik a felsorolásban, hogy meg lett volna. Onnantól kezdve nincsen. Hát ez olyan trauma lehetett, mint hogyha mondjuk eltűnne innen az egész oltárunk. Nincsen többé. Vagy mondjuk hasonlíthatom ahhoz, amikor ellopták a békéscsabai oltárképet. Kivágták. De ez ilyen trauma lehetett Izrael népének az életében. És azt mondja az ige, hogy nem lesz már szövetségládája, nem lesz már konokság, senki nem emlegeti, sőt, a Jelenések könyvének a 21. fejezetében érdekes Jánosnak a látomása, elmondja, hogy mi mindent lát az új Jeruzsálemben, és azt mondja, nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Hát most ebben a helyzetben kell nekünk élnünk, hogy nekünk a bárány legyen a templomunk. A bárány legyen a mi igazi otthonunk, aki az életét adta értünk. Mert már arról szól a profécia, nem szükséges, csak jelkép. Jelképez. Az oltár is, az oltárkép is, a kőtemplom is jelképezi azt, hogy mi kell, hogy megvalósuljon bennünk. Hogy így kellene, hogy éljük az életünket, hogy mindig az oltár elé visszük a bűneinket. Hogy ott pakoljuk le. És az életünkben, a szívünkben, a lelkünkben nap mint nap meg kell, hogy történjen. Nem csak egyszer egy vasárnap, vagy háromszor egy vasárnap, ki milyen gyakran gondolja ezt szükségesek az életében. A való életben ez naponta meg kell, hogy történjen a szívünkben. Mert ő a valóság, ő az életünk, bármi más megváltozhat. És a harmadik, amit megtudunk a jó pásztorról, hogy ő nem fut el, nem hagyja ott a nyájat, nem béres. Ez olyan, mint amikor tudjuk most már a lelkészeknek jó része, most is az egyik előadáson a lelkészgyűlésen szó volt arról, hogy az előadó elmondta, hogy tud ennyi és ennyi lelkészről, akik azon gondolkoznak, hogy hogyan tudják, milyen világi foglalkozást tudnak keresni, hogy tudják mellette végezni a lelkészi szolgálatot, mert nincsen háttere a lelkészi szolgálatnak, anyagi háttere. Egyre többen lesznek ilyenek, akik nem fognak elfutni azért, mert elgyengült a Magyarországi Evangélikus Egyház, hanem pásztorok szeretnének lenni. És ez azt gondolom, hogy ez egy vízválasztó. Hogy legyenek olyan pásztorok a főpásztornak. Legyenek olyan kis pulikutyái, akik mindent megtesznek a nyájért. És nem futnak csak úgy el. Mert Jézus sem futott el. Jézus az Isten szíve szerinti pásztor, aki mire hív bennünket? Igaz, hogy a kijelölt igében, kijelölt textusban lehagyták a 14. verset, én nem hagytam le, mert ez a lényege a dolognak. Térjetek meg el, pártolt fiaim. Hát erre hív bennünket a jó pásztor. Ezt nem lehet lehagyni. Hát ezzel kezdte Jézus is a szolgálatát. Ezzel kezdte Keresztelő János is a szolgálatát. Ez a lényeg a szíve közepe mindennek. Hát térjetek meg, megtérése hív, hogy mi se fussunk el, hanem hozzáfussunk. És azt is láttuk, hogy a nagy hét eseményei arról szólnak, hogy hát nem tetszik az embereknek a Jézus, az Isten szíve szerinti pásztor. Hát mit csináltak vele? Ez mindig is így van. Valaki így fogalmazta nagyon szépen, hogy a kereszt nem a szemet, hanem a szívet gyönyörködteti. Úgy, mint a Luther rózsa. Vagy idézte a 456-os ének második versét, amely így szól, hogy ez a rózsa, Krisztus kereszt, illatozik, sebet hegeszt, bár nem tetszik a testednek, üdvösséges a lelkednek, bár nem tetszik a testednek, üdvösséges a lelkednek. Ez nem tetszés kérdése. Meg nem kényelem kérdése, hogy most ez tetszik nekem, amit az Isten, a jó pásztor akar nekem adni. Lehet, hogy fáj, de üdvösséges a lelkünknek. Az ember ezért elfutna, menekülne. Gondoljunk arra, hogy hogyan menekül egy beszélgetésben, Jézussal való beszélgetésben, mondjuk egy Nikodémus, akiben ott van az érdeklődés, ez a kettősség, ez megint csak egy érdekes lélektani helyzet, hogy ott van az érdeklődés, mert megy Jézushoz, az éj leple alatt, ne nagyon lássák meg, hogy ő foglalkozik Jézussal, érdeklődik felé. Megy, érdeklődik, de ugyanakkor elkezd intellektuális síkra terelni, elkezd is terelni intellektuális síkra a beszélgetést, tudományosan akarja folytatni a dolgot, és Jézus mindig személyessé teszi. Nikodémus, ha nem születsz újjá, meg sem láthatod az Isten országát. Vagy gondoljunk arra, hogy a samáriai asszony, akit Jézus megszólít ott a pusztában, a kútnál, milyen sokszor megpróbál kisiklani a beszélgetés során. Elkezd ő is intellektuális kérdéseket feltenni. Hol kell az Istent imádni például? Itt vagy ott? Ez a templom jó lesz, vagy pedig menjünk a budavári templomba? És Jézus sohasem veszi fel a fonalat. Mindig tudja, hogy itt nem erről van szó, hogy most akkor a Garizim hegye, vagy Békéscsaba, vagy Jeruzsálem. Itt nem erről van szó. Itt a samáriai asszony van bajban, személyesen. Neki magának van szüksége megtérésre. Neki magának van szüksége bűnbocsánatra. Hát teljesen tönkrement az élete. És ő ugye egy vallás vitát generál. Menekül. Jézus pedig azt mondja, hogy gyere. Én vagyok az. Gyere hozzám. Mindig, amikor az emberek ilyen vitákat generálnak, ez érdekes, fontos dolog lehet mindannyiunk számára, nem csak lelkészek számára, amikor arról generál beszélgetést valaki, hogy te hiszel Istenben, vagy te tényleg elhiszed a feltámadást mondjuk húsvét környékén ilyennel kérd, vagy felveti a kérdést, hogy tényleg van ítélet? Nem lehet azt mondani, hogy ez nem fér össze a szerető Isten képével? Ugye nagyon sok lelkész is felteszi ezeket a kérdéseket, vagy azt, hogy most akkor tényleg akkor van eredendő bűn, mindenki úgy jön a világra, most akkor hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges felelősségre vonni engem, hogyha Ádám és Éva vétkezett? Ezek mind-mind intellektualizálást jelentenek. Mind-mind elterelés, menekülés a jó pásztortól. Menekülő kérdések. Tudni kell, hogy ott maga az ember van bajban. Egy lelki gondozói példával szeretném zárni. 7 beszélgetés után van a lelki gondozó a kliensével. És mind a 7 alkalommal, ugyanannál a pontnál történik az elhallgatás. Történik a megakadás. Nem tudnak tovább jutni a beszélgetésben. És aztán a kliens egy egészségügyi problémáról kezd el beszélni. Elmondja, hogy milyen vérzése van. És ez a vérzés, ez nem akar semmilyen módon megszűnni. Hiába volt már az urológusnál, hiába volt már a nőgyógyásznál, hiába volt már itt-ott-amott, senki az ég adta egy világon nem tudott megoldást. Tanástalanok az orvosok. És aztán elkezd beszélni ez a kliens egy visszatérő álomról is. Ekkor a lelki gondozóban egy gyanú támad. Egy gyanú támad, hogy nem volt-e ennek az embernek valamilyen homoszexuális kívánsága, kapcsolata, bármi. És megfogalmazza a kérdését, volt-e valami ilyen érzés, vágy, esetleg kapcsolat? És akkor sírva az előtte levő asztalra borul a lelki gondozott. És azt mondja, nem volt neki ilyen kapcsolata, de a kísértés, a vágy, nem tudja, hogy hogyan, de ott volt benne. Meg sem tudja magyarázni, hogy ő hívő ember létére hogyan került ebbe a helyzetbe. És ahogy így kitör belőle, a megakadáson túljutnak, akkor elkezdi katartikusan feltárni a saját énjét, megtisztulva feltárni a saját életét. Imádkoznak utána, a feloldozást mondja a lelkész, megfelelő tanácsokkal látja el, és pár hét múlva megszűnik az egészségügyi probléma. Megoldódik. Mert a kimondás az elállítja a vérzést. A kimondás a jó pásztornak való őszinte vallomás megoldja a problémát. Bűnbocsánatot ad. Bármi legyen. Bármi legyen, amit soha az életben el nem mertél mondani. Bármi legyen. Mert lehet, hogy az önvád az mardos, vagy lehet, hogy másoknak a vádja mardos, de oda kell eljutni, hogy nekem most már arra van szükségem, hogy Isten vádoljon, elfogadom úgy, mint Izrael, vagy úgy, mint a vámszedő, és tudom, hogy akkor ő fel fog menteni is. Igazzá fog tenni, és ez gyógyít, lelkileg biztos, nagyon sokszor testileg is. Erre hív fel bennünket ma a jó pásztor, hogy térjetek hozzám, ne menekülj, ne félj, mondd ki, és ő elállítja a bűn útját a szívedben, az életedben, a lelkedben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy Te vagy a jó pásztor, és Te tudod, hogyan kell szólni hozzánk. Te tudod, hogy hol vannak a fájó pontjaink. Te tudod, hogy honnan menekülünk. Tudod, hogy mi történt velünk. Tudod, hogy hányszor és hányszor nem hallgattunk rád, mert nem voltunk a Te juhaid. És látod azt az ellentmondást is az életünkben, hogy jövünk, Téged akarunk keresni, és mégis megtorpanunk, visszafutnánk. Urunk, tégy fel a szívünknek olyan kérdést, szólíts meg olyan módon, ami bizalmat ébreszt bennünk, hogy kimondjuk, elmondjuk a terheinket, hogy Te megállíthasd a bűn útját a szívünkben. Amen.